Szeretett testvéreim, bizonyos átételem alapigét a hegyi beszédből olvasom, a Máté írása szerinti evangélium 5. részének a 38. versétől a 48. verséig. Jézus mondja tehát, hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled attól, ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Ámen. Kedves testvéreim, régóta ismert már az a tény, körülmény, hogy az ember számára nagyon fontosak azok a példák, amelyeket másoktól lát. Nagyon fontosak azok a minták, viselkedésminták, életminták, beszédminták is, manapság ezeket a kifejezéseket használják, amelyeket másoktól lát, másoktól tanul el, és sokszor tudatosan, de nagyon sokszor tudattalanul nem is veszi észre, hogy követi azokat a mintákat, amelyeket másoktól látott, másoktól vett át. Nagyon fontos ez mindenek előtt a gyermekeknek az életében, a kisgyermekek akarva akaratlanul természetesen a szüleik és az őket körülvevő felnőtteknek a példáját, a mintáját tanulják meg, azt veszik át, és egy ideig, elég hosszú ideig, valakinek az egész életen át kihat, úgy élnek, ahogyan látták azt az őket körülvevő felnőtteknek az életéből. Arra is rájött azonban az ember, hiszen mindig vannak problémás gyermekek és problémás felnőttek is, rájöttek az őket gyógyítani, akkor az őket vizsgáló lélektanászok, pszichológusok, orvosok is, hogy ezek a minták nem mindig vannak jó hatással, nem mindig viszik előre azt, aki átvette azokat, hanem nagyon sokszor bizony ki kell mondani, hogy károsan befolyásolják a többi embert, akár a szülő a saját gyermekét, akár pedig kisebb-nagyobb közösségben azok, akik túlsúlyban vannak, akik dominánsak, a gyengébbeket, az utánzó képesebbeket, károsan, kártékonyan, rosszul befolyásolják. Erre sokkal jobb, régebben rájött már az ember, mint hogy azt mi ma gondolnánk, és éppen ezért az ember azt mondta, hogy nem a másik embert, nem a velem élőket, nem a nekem mintát adni akarókat szeretném ezután követni, nem az ő mintájukat, nem az ő példájukat akarom átvenni, hanem azt mondta az ember, hogy én az Isten példáját szeretném követni. Én olyan akarok lenni, mint Isten, akiről természetesen így tudta, így hitte, így érezte az ember mindig, hogy tökéletes. Olyanná szeretett volna lenni az ember, mint Isten, már nagyon-nagyon régóta, azt mondhatjuk, hogy már a történelem előtti időkben is, mert az ember érezte, tapasztalta, látta azt, hogy egymásnak nagyon sokszor csak káros, csak ártalmas mintákat tud átadni. Kedves testvéreim, erről beszél itt Jézus is a hegyi beszédben, hogy legyünk olyanok, mint Isten maga. És abban az időben, amikor ő ezt elmondta, talán leginkább úgy képzelhették el Istent, mint ahogyan Ézsaiás könyvéből az előbb hallottuk a proféciát. Úgy képzelték el, úgy gondoltak Istenre, mint aki mindent megtehet, mindenkinek a hatalma nincsen korlátozva, mint aki felette áll, ez akkor nagyon fontos volt, minden emberi hatalmasságnak, erőnek, minden birodalom hatalmas uralkodója felett van még Isten, azt gondolták tehát, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen a tekintetben sem, hogy az emberi történelembe beleszóljon, azt irányítsa, vagy azt megváltoztassa, nem lehetetlen tehát neki, erről szólt Ézsaiás proféciája, hogy Isten a saját népét megszabadítsa, kiváltsa a fogságból, megmentse a szenvedésből, hogy ne kelljen más embereket szolgálniuk, sem a babiloni király, sem az asszír király, Jézus korában pedig, sem a római császár, hanem Isten kimenti az övéit az emberi hatalmasságok alól, és ami ezzel akkor együtt jár, és az alól is, hogy más isteneknek legyenek kénytelenek szolgálni, áldozatot bemutatni, más istenek Isten tiszteletén kelljen részt venniük. Akkoriban így értették elsősorban Istent, tehát, amikor arra gondoltak, hogy milyen is Isten, hogy ilyen, aki hatalmas, és aki megszabadít. És erre gondolhattak tehát Jézusnak a kortársai, hogy ha az ember Istenhez akar hasonlóvá lenni, hogyha őt akarja követni, akkor neki is arra kell törekednie, hogy a másik embert, minden embert a lehetőségei szerint megszabadítson az alávetettségből, a szolgasorból, a szolgálatházából, hogy a tíz parancsolat fogalmaz, megszabadítson tehát egyik embert a másiktól. És ez nagyon szép célkitűzés. És nem egy nagy alakja volt a történelmnek, aki valóban megpróbálta ezt, hogy ez a szó talán rosszul cseng, mert más jelentése volt, de mégis így mondjuk, hogy felszabadítsa egyik embert a másik embernek az uralma alól. És ezt nem csak nagy uralkodók, nagy hadvezérek, nagy forradalmárok akarták megpróbálni, hanem ezt a minden ember a maga körében megpróbálhatta, azok tehát, akik Istenhez akartak hasonlóvá lenni, azt mondták, hogy én segítek a másik emberen. Én jó leszek hozzá. Én megszabadítom őt attól, amitől szenved, legyen az bármi. Ne folytassuk ezt a gondolatot, mert ezt sok mindennel ki lehetne még egészíteni, hanem a lényegre térve, akkor döbbent meg az ember, amikor azt tapasztalta, hogy az, akinek segíteni akarna, hogy az, akit meg akar szabadítani, hogy az, aki felé jó szándékkal fordul ő, akinek erre lehetősége volt, hatalma, gazdagsága, ereje, szándéka, azt tapasztalta, hogy a másik ember ellenáll. Hogy a másik ember nem akarja elfogadni azt, amit neki ad, sem a szabadságot, sem a felemelkedés útját, lehetőségét, nem akar élni azzal a lehetőséggel, amit a jó szándékú ember biztosítani akart neki. És azt gondolom, hogy amit most mondunk, ez nagyon régóta, mindmáig igaz. Az ember tehát azt tapasztalta, hogy az, aki segíteni akar jó szándékkal, önszántából, az nem ajándékot akar elfogadni, hanem el akarja venni, mint járandóság, amit felkínálnak neki. Hogy az, aki szívességet, akivel szívességet akartak tenni, az elutasítja a szívességet, és azt akarja, hogy az kötelessége legyen a másiknak, hogy megadja neki, hogy megtegye neki, egy szóval, hogy szolgáljon ő neki. És ez a megdöbbenés, ez hullámzik az emberi történelemben, az emberi lélektanban, azóta is mindmáig ez így van, tapasztaljuk mindannyian, hogy a kisgyermek, aki most elfogad mindent, mint ajándékot, egy idő után már nem ajándékra vágyik, hanem járandóságra. Hogy a kisgyermek, aki elfogadja az ölelő karokat, a segítő kezeket, egy idő után már ezeket nem szívességből akarja maga körül tudni, hanem hogy kötelessége az engem nevelőknek, az engem körülvelőknek az, hogy nekem mindent megadjanak. És ezt tapasztaljuk azóta is, a felnőtt világban is, mindenhol, bárhol is megfordulunk, hogy az ember nem szeretetet akar, nem szívességet, nem ajándékot, hanem az ember azt szeretné, hogy ha mindez, amit neki önként akarnak adni, mindez neki járandósága lenne, hogyha ő mindezt kötelességszerűen, rendszeresen, hiánytalanul megkaphatná. Ebből történtek a ebből a felismerésből, ebből a megdöbbenésből, ebből a tapasztalatból az emberi történelmnek a legnagyobb konfliktusai, a legnagyobb összetűzései, amikor itt ütközött össze a jó szándék az ellenfogadásnak az akaratával. Itt ütközött össze az ajándék az elvenni akarásnak a vágyával. És erre mondta azt az ember, hogy ha ilyenek vagyunk mi, mindannyian, akkor nem érdemes jó szándékkal lenni a másik irányába, nem érdemes ajándékot adni neki, nem érdemes a felemelkedés lehetőségét útját megmutatni neki, nem érdemes nekem azon törnöm magam, hogy a másiknak jobb legyen, mert ha ezt teszem, akkor ő előbb-utóbb fölém akar kerekedni, engem akar majd megrövidíteni, egyre többet követel, nem lesz elég neki az, amit én akarok, vagy tudok neki biztosítani. Hány és hány családi tragédiát láttunk, amely ebből, ezekből az indulatokból, ezeknek az összeütközéséből fakadt, keletkezett, és talán gyógyíthatatlanul elkísérte annak résztvevőit egész életükben. Az ember szeretne olyan lenni, mint Isten, hogy ad önként jó szándékkal, de az ember nem tud olyan lenni, mint Isten, mert nem akarja a jó szándékot, az ajándékot elfogadni, hanem azt akarja, hogy ez járjon neki. Most kedves testvéreim, az ember nem csak az emberrel viselkedett és viselkedik így, hanem az ember Istennel is így viselkedik. Isten jó szándékkal van az ember iránt. Mindig meg akarja ajándékot, meg akarja áldani. Adott a saját népének is az ígéret földjét, országot, adott neki uralkodókat, adott neki hatalmat, felemelkedést, dicsőséget, és Izrael népe is azt gondolta, hogy mindezt nem ajándékként akarom elfogadni. Mindez jár nekem. Mindezt nem Isten jó szántából, hanem Isten kötelességéből adja meg nekünk. Ez az alapvető helyzet, amikor az ember elutasítja tehát Istennek a jó szándékát, és itt jön az a különbség, amelyről Jézus beszél. Az ember azt mondja, hogy akkor visszahúzom az ajándékkal teli kezemet, hogy akkor visszaveszem az óvó, a védő, a segíteni akaró karomat. Nem érdemli meg a másik, hogy én ilyen jó legyek hozzá. Ez az ember. Így viselkedtek akkor Jézus kortársai is, a zsidók is, a más népből valókkal, különösen a rómaiakkal szemben, a pogányokkal szemben. És erre mondja azt, hogy nézzétek csak meg, hogy Isten mit tesz? Isten hogyan viselkedik? Milyen Isten? Nem vonja vissza ajándékozó kezét, nem veszi el oltalmazó karját, hanem továbbra is megáldja az embert és felhozza a napját, jókra és gonoszokra is esőt ad nekik, mert ettől Isten, hogy ő nem vonja vissza a jó szándékát, és bár elutasítást talál sokszor az embernél, de mégsem mondja azt, hogy akkor sorsára hagyom az embert, boldoguljon, ahogy tud, hanem továbbra is mellette van, továbbra is vele van. És ezért mondja Jézus, hogy ti emberek, hogyha olyanok szeretnétek lenni, mint Isten, olyan tökéletesek, akkor erre gondoljatok, és ezért sorolja itt a példákat, amelyek az akkori mindennapi életből voltak véve, hogyha egy mérföld útra kényszerítenek, menj el vele kettőre. Hogyha valaki elveszi a felső ruhádat, adod az alsó ruhádat is neki. És tégy olyanokat tehát, amelyek egyáltalán nem logikusak az emberi gondolkodás szerint, mert az ember azt mondja, hogy ha ő járandóságot akar tőlem, kötelességet akar tőlem, hogy azt megtegyen, akkor megteszem, mert hatalma van rá, hogy a római katona kényszerítsen arra, hogy egy mérföldre vigyem a málháját, de az első mérföld végén úgy ledobom a málháját, hogy csak úgy puffan, mert ez a kötelességem. Aztán csináljon, amit akar. És erre mondja Jézus, hogy csak akkor tudod annak a római katonának a szívét meglágyítani, hogy az első mérföld végén nem dobod le a málháját, hanem még egy mérföldet vele. Nagyon szépen megírta ez Gyökösi Endre egy novellában, pontosan ezt a mozzanatot, ezt a történetet, hogy az a római katona a második mérföld végén kérdezte meg a podgyászát, a málháját cipelő zsidó embertől, hogy miért tetted ezt. És akkor állt szóba egyáltalán vele, és akkor tudta elmondani az a zsidó ember, hogy mert nekem Jézus ezt mondta. És így tudott bizonyságot tenni arra, hogy mert kérdezte a katona, ki az a Jézus. És akkor tudta elmondani, miután a második mérföldet is megtette vele, hogy kicsoda Jézus. Hogyan lett az ember megváltójává, a világ üdvözítőjévé, és így tudta átadni az evangélium üzenetét az egyébként valóban zárt szívű, az egyébként valóban ellenségesen viselkedő katonának, és
Így tudta megnyerni Jézusnak.
Erről szólt át Jézusnak az ige hirdetése, hogy mi emberek megtanultuk azt, hogy legyőzni érdemes a másikat. Mert akkor ő fogja az én málhámat cipelni. Mert akkor ő adja ide kénytelen a felső ruháját. Mert akkor én leszek az erősebb. És erről beszél Jézus, hogy Isten nem legyőzni akarja az embert. Legyőzhetné, legyőzhette volna már nagyon régen. Hanem Isten meggyőzni szeretné az embert arról, hogy jó elfogadni az ajándékot. Jó nyitott szívvel fogadni Isten áldását. És jó maga körül éreznünk az ő óvó, védelmező karját. Meggyőzni szeretné az embert Isten a szeretetéről. És ezt mondja Jézus, mi emberek pedig úgy viselkedünk, mint akik már beletörődtünk abba, hogy a szeretetünkkel nem megyünk semmire, vagy nem sokra, az úgyis elutasítják előbb vagy utóbb, úgyis csak keserűség lesz a vége, úgysem tudjuk a másik embert szeretettel, hanem csak erővel, erőszakkal, hatalommal, logikai érveknek az erejével nem kell feltétlenül mindig fegyveres erőszakra gondolni, tehát csak legyőzni tudjuk a másikat. És minél inkább így gondolkodunk, annál inkább emberek vagyunk, annál távolabb vagyunk Istentől, annál kevésbé vagyunk tökéletesek, és erről beszél Jézus. Hogy minél közelebb akarunk lenni Istenhez, minél inkább rá akarunk hasonlítani, minél inkább tökéletesek szeretnénk lenni, annál inkább szabad úgy tennünk, ahogyan Isten velünk. Akkor is szeretni a másikat, ha nem érdemli meg, akkor is adni neki ajándékot, ha ő járandóságot követel, és akkor is szolgálni a másiknak önként és jó szívvel, hogyha ő kötelesség teljesítését várja tőlünk. Mert csak akkor van esélyünk arra, hogy mi Istenről beszélhetünk, hogy mi Jézusról beszélhetünk, hogy mi meggyőzhetjük őt a szeretet, Isten szeretetének erejéről, hatalmáról, ha így teszünk, akkor is, ha elutasítanak bennünket. És mindaddig, amíg viszonozni akarjuk az elutasítást, mindaddig, amíg legyőzni akarjuk a másik embert, addig lehet, hogy győzünk. Lehet, hogy ő fog szolgálni nekünk. Lehet, hogy kénytelen lesz sok mindent megtenni nekünk, de egy biztos. Istenről és Jézusról mi nem beszélhetünk neki. Nem tudunk olyan mintát adni, amelyet átvegyen, amelyet jó szívvel kövessen. Szeretett testvéreim, erről beszél tehát Jézus nekünk, hogy sok rossz emberi mintát látunk valóban. Sok rossz emberi példát egészen biztosan őrzünk mi magunk is a lelkünkben, az emlékezetünkben. Ne ezekre figyeljünk, ne ezekre hallgassunk. És ne is csak ezeknek az ellentétjét akarjuk végrehajtani, hogy majd én másként csinálom, mint az előttem jártak, hanem figyeljünk Istenre, aki ebben nem változik. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy Istenben nincsen a változásnak árnyéka sem, akkor elsősorban erre gondol, ebben nincsen változás. Isten mindig áld, mindig ajándékoz, mindig jó szívvel keresi az ember, mindig meg akarja győzni őt a saját szeretetével. Legyünk tökéletesek, mint ahogy mennyi atyánk az. Vannak, akik visszarettennek, mikor ezt olvassák, azt mondják, ez lehetetlen. És ha részleteket olvassák, azt mondják, ez lehetetlen, hogy így viselkedjünk. És valóban nagyon sokan csalódnak, amikor ezt olvassák, hogy Jézus nem arra irányítja figyelmet, hogy Isten mindenható, hogy hatalmas, hogy ő legyőzhetetlen, hogy erős. Tehát, hogy így tudna beleszólni az emberi történelembe, vagy akár az egyes ember sorsába is. Ezt kérte tőle imádságban Izrael évszázadokon, évezredeken át. Úgy szóljon be az emberi történelembe, hogy Izrael népe kerüljön legfelülre. És nem így vagyunk-e mi is? Azt kérjük Istentől, hogy úgy szóljon be az életünkbe, hogy ne legyen több gondunk, hogy ne kelljen félnünk többet senkitől, hogy máshoz szolgáljanak nekünk. Jézus pedig erről beszél, hogy amíg így gondolkodunk, addig direkt mondjuk így tökéletes emberek vagyunk, ő pedig azt szeretné, ezt tanácsolja nekünk, hogy olyan tökéletesek legyünk, mint mennyei atyánk, aki tehát áld, szeret, véd és oltalmaz. Az első lépés, hogy mi ne utasítsuk előtt, és aztán jöhet az, hogy mi egymáshoz is úgy forduljunk, ahogyan Isten bánik velünk. Milyen jó lenne, ha megérnénk, hogy ez a kisgyermek, aki itt van közöttünk, ezt tanulja a szüleitől, és tőlünk is, mindannyiunktól ezt tanulja, hogyha elutasítanak is, ne legyünk mogorvák. Ne vonjuk vissza az ajándékot, hanem ha elutasítanak is, szeressünk továbbra is. Adjunk önzetlenül, kérés nélkül is, hogy mi is meggyőzhessük a másik embert Isten irántunk való szeretetéről. Amen.